Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Debütált a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi látványtára Sárospatakon. Együttműködési megállapodás kötött a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és az MVM Imász Áramhálózati Kft. Korábban kezdődött idén a hazai dinnye szezon. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Az idei múzeumok éjszakáján debütált a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi látványtára Sárospatakon. Az öt állandó kiállítással, kőgyűjteménnyel és helyi iparművészek tárgyaiból megnyílt új térrel a Rákóczi vár nyitvatartásával egy időben látogatható, mondta el dr. Tamás Edit múzeumigazgató.
Egy múzeumnak mindig a kiállítása kirakata, viszont a gazdagságát a raktárai, a gyűjteményei adják meg. És ezek a gyűjtemények egy sajátos forma, látványtár vagy látványraktár formája, amikor nyitottá válnak, megismerhetővé válnak, és ez a hatalmas 1800 négyzetméteres épület körülbelül 1100 négyzetméterre lesz az, ami valóban a közönség számára nyitott, és részben kiállítási formákat, részben látható raktári formákat tekinthet majd meg a látogató. Itt például, ahol mi is állunk, gyönyörű kiállítást tölti meg a tér kétharmadát, ugyanakkor egy polcrendszer segítségével láthatjuk azt a sok szép követ, amely közül választotta itt a mi esetünkben Ozsdjányi Vilmos kőrestaurátor művész, és akár mondhattuk volna, hogy a másikat is kiállítjuk. Miért nem a másikat? Most nincsenek meg ezek a kérdések, hiszen a látogató láthatja azt, hogy mi az a gazdagság, ami itt van, és ezek közül kerültek kiemelésre, amelyek kiállítási funkcióban vannak. Nagyon nagy gyűjtemények kerülnek bemutatásra. Itt a teljes kőgyűjtemény mellett ugyanúgy például a néprajzi gyűjteményünk szinte teljes egésze látható lesz. Ezek között is lesznek gyönyörűen dobogóra állított bútoregyüttesek, például a festett bútoraink, a mézes kalácsos műhelyünk teljes egészében úgy készült el, ahogy Veres néni házában Kispatakon sokak szerették és látogatták, ugyanakkor abba a terembe is kerülnek vitrínbe tárgyak tömegei, amelyek mutatják azt, hogy mennyi sárospataki kerámiánk van, mennyi kemény cserép és üveghuták termékei. A történeti, képzőművészeti, iparművészeti gyűjteményből egy-egy adományozónak a tárgyegyüttesét választottuk ki. Szatmári Lajos Kossuth gyűjteménye bebillantást mutat abba, hogy a történeti gyűjtemény milyen kincseket őriz. Az öntött vas gyűjtemény az iparművészeti gyűjteményünknek európai szintű jelentős gyűjteményét mutatja meg, míg a képzőművészeti gyűjteménynek egy sajátos apró szelete, az Ex Libris gyűjteménye kerül bemutatásra, és mind a három gyűjteményben az a közös, hogy egy pataki diák, Szatmári Lajos, dr. Sándor József, illetve dr. Májer József ajándékozta, és várunk mindenkit, fedezze föl Sárospatakot, fedezze föl látványtárat, persze a vár többi részét is.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és az MVM Imász Áramhálózati Kft. Együttműködési megállapodás kötött Miskolcon, annak érdekében, hogy a Nemzeti Park területén eddig megvalósult madárvédelmi beruházások a jövőben is folytatódhassanak. A két szervezet között 10 évvel ezelőtt már elindult a közös munka, amelynek köszönhetően 1450 kilométernyi hálózatrészen több mint 15 ezer oszlop madárvédelmi átalakítása történt már meg. A részletekről Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója adott tájékoztatást.
Igazgatóságunk működési területének a villamoshálózati madárvédelem mielőbbi teljesülése tekintetében leginkább frekventált délhevesi és délborsodi tájegységeinek területén húzódó középfeszültségű hálózat oszlop fejszerkezeteinek ideiglenes madárvédelmi kiegészítése, részbeni átalakítása, vagy földkábeles kiváltása 10 év és 8 célirányos projekt eredményeként tehát megvalósult. E beavatkozással érintett hálózatrész teljes hossza mintegy 1450 kilométer. Az érintett oszlopok száma 15500 darab. Ez a mennyiség az MVM IMAS hálózati Kft. Teljes hálózatának legalább 16,4%-át képezi. A célzott madárvédelmi projektek munkálataival érintett, kijelölt vezetékszakaszok összesen 1440 oszlopára madárvédelmi és műszaki, üzemviteli tapasztalatszerzési célokat szolgálva 6 féle új, innovatív, vagy madárbarát jelzővel is illethető fejszerkezet típust szereltek a kivitelezők, amelyek közül 2 típust, az EMAS jelenleg is általánosan alkalmaz hálózatépítési és felújítási munkái során. A túzokvédelmi és élőhelyrekonstrukciós céli beavatkozások során 41,5 km szabad légvezetés szakaszt, mintegy 275 oszlopot elbontottak, és ezek helyére földkábelt fektettek. 2015 évet követően a Mátra és a Bükk-hegység területein további jelentős hosszúságú vezetékszakaszok földkábeles kiváltása is teljesült, de ezek a beavatkozások elsősorban az EMAS üzemviteli problémáinak, akár fakidőlések okozta üzemzavarok további előfordulásának kizárása érdekében zajlottak, noha természetvédelmi és tájképi hozadékai szintén vannak. A felsorolt projektek és beavatkozások eredményeként igazgatóságunk működési területének nyílt, gyéren fásult területein húzódó hálózatrészek, oszlopain áramütés miatt jelenleg elpusztuló madarak száma a korábban ismert átlagos mennyiség tizedére csökkent. Az oszlop fejszerkezetek ismert, madárvédelmi szempontból előnytelen műszaki jellemzői és az ezekre felszerelhető madárvédelmi eszközök alkalmazhatóságának korlátai között ennél hatékonyabb madárvédelmet jelentős terjedelmű szabadvezetékes hálózaton relatíve rövid idő alatt jelenleg nemigen lehet elérni. Ugyanakkor az átmeneti madárvédelmi megoldásként immár 10, de több szakaszon 15 évvel ezelőtt a burkolatokkal szerelt oszlopfejek burkolatainak állaga, madárvédelmi értéke növekvő arányban és egyre gyorsuló ütemben romlik, amivel párhuzamosan előforduló madárpusztulások száma is egyre inkább növekszik. A félig üres vagy félig tele pohár analógiáját említve a közösen elért eredmények a burkolatok állapotromlása ellenére még a jelentősen telt, de kissé szivárgó pohárral írható le. Ezért igazgatóságunk örömmel üdvözli, ha együttműködésünk és közös megoldáskeresésünk eredményeként a pohár belátható időtávban újfent csordultig telne. Tudjuk, hogy az elektromos vezetékhálózaton 100%-os, tartós madárvédelmi hatékonyságot a földkábel vagy szigetelt és kötegelt vezeték rendszer szintű használatával lehetne megvalósítani, azonban ezek rövid távú, nagy részarányú megvalósulása sajnos nem reális elvárás. Ennek ellenére törekedni kell a ma már rendelkezésre álló innovatív, madárvédelmi és műszaki szempontból is hatékony, tartós műszaki megoldások egyre nagyobb hálózatrészt érintő alkalmazására.
Korábban kezdődött idén a hazai dinnye szezon, hamarosan már a szabadföldön is szüretelnek. A termelői előrejelzések szerint július elejétől már minden áruházláncban kapható a magyar görög dinnye. Mindezeken kívül az ipari növények, így a napraforgó is dinamikus fejlődésnek indult, ebből sem lesz így hiány. Fekete Gábor összeállítását hallják.
A megszokottnál korábban kezdődött idén a hazai dinnye szezon. A fólia sátras termésből származó áru már június közepén megjelent a piacokon és a zöldségeseknél. A jelenleg elérhető árukészlet ugyanakkor kis mennyiségű, mivel a magyarországi görög dinnye termesztésének csupán 3-4%-a történik fólia sátor alatt. Hamarosan már a szabadföldön is megkezdődik a szüret, a hónap végén elindulnak majd, a szállítmányok az áruházláncokba. A termelői előrejelzések szerint július elejétől minden magyarországi üzletláncban kapható lesz a hazai görögdinnye. Ez derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleményéből. Simon Attila mezőgazdasági szakértőt hallják.
Ez a korai tavasznak köszönhető, 3 héttel vagyunk korábban mindennek, mert maga igazából február közepén elkezdődött a kitavaszodás. Ezért korábban tudtak ültetni a dinnyések. Körülbelül 1/10-ére csökkent le 15 év alatt a dinnye termőfelület, itt 60 és Csány környékén, illetve a Hort környékén. Ami megmaradt, az igazából nagyon minőségi és nagyon tudatosan felépített termés technológia, így teljes mértékben megfelel a fogyasztói elvárásoknak, tehát jó tárolhatóság, nagyon jó cukorfok, és persze az amatos íz.
Simon Attila azt is elmondta, hogy a szántóföldeken elindult a napraforgó fejlődése, amely az egyik legnagyobb jövedelmet hozó haszonnövény Magyarországon.
Másodikén a repceál, a mind a kettő ölősnövény. Ezen kettő felhasználása ez nem került takarmányként, hanem ezek úgymond élelmiszeripari termékhez, tehát háztartási olaj, sütőolaj, vagy különféle ipari felhasználásra kerülnek, és ami kikerül a sajtolásból, a préselésből, azt viszont visszaviszik az áltenyésztésbe, és takarmányként hasznosítják föl. Ez a kettő összetétel adja azt, hogy magasabb áron tud a piacra elkerülni, illetve magasabban lehet majd értékesíteni.
A szakértő azt is elmondta, hogy hazánk önellátó, sőt többet is tud termeszteni, így exportra is kerül bőven. A magyar étolajra nagy igény van Németországban és Észak-Olaszországban is. Mivel kedvező volt az időjárás, a napraforgónak is ezért dinamikusan fejlődik, így jó hozamokra lehet majd számítani a gazdáknak.
Végül az időjárásról. Holnap felhős lesz az ég, majd egyre nagyobb területen kisüt a nap, főként a keleti vármegyékben eshet az eső, sokfelé a szél is megerősödik. A hőmérséklet kedden hajnalban 18-19, napközben 25-26 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. július 1-én hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma: sokszínű előadásokkal, új logóval és új honlappal jelentkezik az új évadban a Harlekin Bábszínház. A gyümölcsösökön és a szántóföldeken is pusztított az elmúlt időszakban a vihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. Nyári ellenőrzések Heves vármegyében. Hamis autódiagnosztikai termékeket árultak Pest vármegyében, lecsapott a NAV. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
Új arculattal, sokszínű előadásokkal és új honlappal várja az érdeklődőket a Harlekin Bábszínház a jövő évadban. Szűcs Réka igazgatót kérdezzük. Mi lesz ez az új arculat, miben jelenik meg?
Az idei évadban már bemutattuk egy kicsit, hogy milyen irányba fogunk menni az arculatunkkal. Megváltoztattuk a kabala figuránkat, ugye a logónkban szereplő Harlekint, vagyis Harleyt, mi így becézzük, Harleynek a figuráját is új arculatot kapott, tehát az idei évadban a nézők már láthatták az új logónkat, illetve az arculatunk irányait, mert már a műsorokban, illetve a hírekben, Facebookon nagyon sokszor ezt az arculatot is használtuk már. A jövő évadban szeretném ezt teljesen kiterjeszteni, a honlapunkat is eszerint szeretném átdolgozni, valamint az előcsarnokunkat is szeretném, hogyha egy kisebb változáson átalakulna, és az előcsarnok is ennek a jegyeit fogja majd magával vinni.
Milyen színvilágú lesz ez az előcsarnok?
Nekünk a fő színeink, hát így a rarszámban nem tudom sajnos pontosan megmondani, így most csak ilyen köznyelven igyekszem kifejezni magam. Tehát ez a kék, fehér, piros és fekete. Ez a mi palettánk, és ezekkel dolgozunk is, és az előcsarnok is valószínűleg dominánsan ezen színekből fog majd összeállni.
Akiknek felkeltettük a figyelmét, érdeklődését az előadások iránt, hol olvashatnak bővebben, illetve a bérleteket hol tudják megnézni, hogy milyen bérleteket adnak ki a következő évadra?
Nagyon sok fórumon el lehet minket érni, például a honlapon, Instagramon, és ami meg a legaktívabb, a Facebook oldalunkon lehet követni az összes hírt és eseményt, valamint ott fogjuk megosztani bővebben az előadásokról, az új bemutatókról szóló információkat is, de a jövő évadban készülünk digitális táblával, és szeretnénk beinvestálni egy ilyen digitális táblára, amin majd folyamatosan fogjuk a híreket sugározni a nézőink felé, szóval igyekszünk nagyon sok téren megfelelni ennek a kihívásnak.
A gyümölcsösökön és a szántóföldeken is pusztított az elmúlt időszakban a vihar, ami azonban pozitív, hogy csak kisebb területeken vált menthetetlenné a termény. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kamara felmérése szerint nagyjából 9000 hektárnyi területen keletkeztek kisebb-nagyobb károk. Az érintett gazdák jogosultak lehetnek kárenyhítő juttatásra. Erre a kár észlelésétől számított 15 napon belül nyújthatják be az igényt. A részletekről Rácz Imrét, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei elnökét hallják.
A kisvárdai, kemecsei, ibrányi járásban okozott főleg, itt volt a legnagyobb káros hatása ennek a viharnak, és itt próbáltunk tájékozódni. Ugye a híradásokból hallottuk, hogy milyen nagyszemű teniszlabda, nagyságú jég is volt, és hát kellemesen csalódtunk abba, hogy ezek kis területet érintettek, ezek a nagy kárt okozó, nagy méretű jegek lekorlátozódtak, szinte még a Mék utcában a háztetőket megrongált, ott se az egész utcán ment végig, hanem nyilván aki kárt szenvedett, az nem így látja, de a híradásokban lelkileg arra készültünk fel, hogy nagy pusztítást végzett a mezőgazdaságban, és ez a nagyszemű jég kis területeket érintett, táblán belül egy-egy foltokat, illetve a napraforgóba, a kukoricákba okozott olyan károkat, amit úgy gondolunk, hogy még regenerálódik, és ki fogja heverni a termésmennyiségbe, nem fog még beavatkozni, inkább az okoz nagyobb területeken kárt, hogy 50 meg 55 mm, és volt olyan hely, ahol 220 mm, három havi csapadék hullott le pár órán belül, és ezek összefutottak, ugye nem olyan sikterep ez a mi megyénk, ezek a járások, dombozat övezi, és a mélyfekvésű területekre ezek a csapadékok összefutottak, és hát volt olyan 70-80 centis vizek álltak, hogy ez 5 hektár, 2 hektár hol mennyit vett el a táblából, és mennyi ideig fog a növényen rajta maradni, ha kevés ideig lesz rajta, akkor akár még ezt is kiverheti terméscsökkenés nélkül, de ha több ideig van rajta, akkor a gyökerek elhalnak, és el fog pusztulni a növény ezeken a területeken, illetve mivel hogy olyan járást érintett, ahol sok a terület borsó, ezt a borsókat szinte úgy leverte, hogy betakaríthatatlanná vált, de érdeklődtünk szerencsére, ezt olyan szervezett rendszerben termesztik, a csemege kukoricát, borsót is, hogy mindenkinek van biztosítása, úgyhogy arra kérünk mindenkit, hogy 15 napon belül ezeket az illetékes hatóságok felé jelentsék be. Azt reméljük, hogy nem lesz ilyen már a elkövetkezendő időszakban, ami a mezőgazdaságban ilyen károkat okozna.
A NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai több társvármegye revizoraival karöltve nyári ellenőrzéseket tart. A részletekről dr. Paskujné Pifkó Mónikát, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatósága kommunikációs referensét hallják.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a honlapján, a nav.gov.hu weboldalon az adótrafipax rovatban előzetesen közzéteszi a tervezett ellenőrzéseket. A rovatban elérhetők a Heves vármegyei operatív ellenőrzések tervezett helyszíne is. A NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai több társvármegye revizoraival karöltve 2024. július 1-e és augusztus 25-e között ellenőrzi a vármegye üdülővárosaiban és azok vonzás körzetében a turizmust, vendéglátást és szálláshelyszolgáltatást végzőket, valamint a szezonális termékeket ideiglenes árusítóhelyeken értékesítőket. A NAV szakemberei ellenőrzik a nyugta és számlaadást, az online pénztárgép használatát, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az áruk eredetét. A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai az internetes adásvételeket is figyelemmel kísérik, és kiszűrik azokat az üzletszerűen árusítókat, akik megsértik a jogszabályokat. Ezúttal a Pest vármegyei revizorok bukkantak hamis autódiagnosztikai termékekre. Dr. Paskujné Pifkó Mónikát, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatósága kommunikációs referensét hallják.
Az ellenőrök egy internetes oldal hirdetéseit elemezve választották ki azt az eladót, aki gépjármű diagnosztikai eszközöket árult, feltételezhetően hamis árucikkeket. A revizorok a weboldalon indították el a rendelést, és a termék átadásának részleteit is leegyeztették. A helyszíni vizsgálat biztosítására az akcióhoz csatlakoztak a bevetési igazgatóság járőre is, míg a járműipari forgalmazók szellemi tulajdonvédelmi szakmai egyesületének munkatársa szakértőként vett részt az ellenőrzésben. Az előre egyeztetett helyszínen létrejött az adásvétel, a revizorok a gépjármű diagnosztikai készlet megvásárlásáról sem nyugtát, sem számlát nem kaptak. A NAV munkatársak ezután megkezdték a helyszíni ellenőrzést. A helyszínen tapasztalt körülmények alapján megállapítható volt, hogy az adózó gazdasági tevékenységet végez, ehhez azonban nem váltott ki adószámot. Az ellenőrök ennek elmulasztása miatt eljárást indítottak. A bevetési igazgatóság járőrei pedig lefoglalták a diagnosztikai eszközt és a hozzátartozó szoftvereket is. A szakértő véleménye szerint az eladásra kínált áru hamisítvány volt, ezért az ügyben szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése miatt büntetőeljárás is indult.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Papi találkozót tartottak múlt héten Feldebrőn. Kádár László érsek teremtette meg az Egri Főegyház megyében a papi találkozók hagyományát. A megszokott helyszín Bélapát falva helyett az apátsági templom felújítása miatt ebben az évben is a feldebrői Szent Márton templomban gyűlt össze a papság Ternyák Csaba egri érsek hívására. A főpásztor örömének adott hangot a szertartás kezdetén, hogy nagy számban eljöttek a lelkipásztorok erre a különleges alkalomra. Mándi Zoltán, a papi lelki gyakorlat vezetője, Szent László király alakját felidézve elmondta, elképzelhető, hogy ezen ősi templomban is járt a szent életű lovag király. Az egyházról elmélkedve, pap növendéki emlékeit felidézve, a vatikáni zsinatok egyházképét állított a tanítása középpontjába. A lelkipásztor a kisközösségek, egyházi mozgalmak, ifjúsági csoportok és a missziós munka jelentőségére is felhívta a figyelmet, személyes tapasztalataival illusztrálva ezek fontosságát. A főpásztor köszönetet mondott a lelki gyakorlat vezetésért, a tanításért, melyben tanúságot tett az egyház szeretetéről. Az érsek köszöntötte a jubiláns lelkipásztorokat, Mándi Zoltán aranymisést, dr. Artner Péter, Árva István, Fehér Róbert, Kalóckai Gábor, dr. Novák István, Tóth Gábor, Varga Béla és Verez Zoltán ezüstmiséseket, majd bemutatta és köszöntötte Gyarmati Valentin, Kubik Zsolt, Lestá Balázs, Muhari Máté, Novák Lajos, Szedmák Zoltán és Adolfo Enrique Parra Molina új miséseket, valamint Luis de Mar Herrera Acacho, Mihály Mátyás és Giovanni Fernando Salazar Herrera felszentelt diakónusokat. A szentmise végén Kakuk Ferenc érsek irodaigazgató ismertette az augusztus 1-től érvényes személyi és szervezeti változásokat, ezt részletesen áttekinthetik az Egri Főegyházmegye honlapján. A sajóládi búcsúról készített összeállítást Farkas Erzsébet, ezzel folytatjuk műsorunkat.
Június 30-án vasárnap a délelőtt 11 órakor kezdődő szentmisében tartották a sajóládi Sallós Boldogasszony templom búcsúját. Az ünnepi szentmisét dr. Berkes László Miskolc újdiósgyőri plébános mutatta be, aki a következő szavakkal köszöntötte a híveket.
Isten hozott mindenkit, kedves testvérek! Készültetek erre a mai szép nagy ünnepre már hetek óta, mint ahogy minden esztendőben Szűz Mária látogatása Erzsébetnél. Ezt ünnepeljük ebben a templomban, a vizitációt. Ilyenkor mindig arra gondolok, hogy akik itt laknak, itt születtek, azok tudják legjobban, hiszen évről évre újra elmélkedik ezt a titkot, ezt a misztériumot, amit ez közölni akar nekünk. Nyissuk ki a szívünket, akarjunk mi is találkozni a Szűzanyával és az kis Jézussal.
Most a Szent Beszédéből idézünk.
Templombúcsú ünnepe van. Úgy elképzeltem ezt a mai jelenetet, amit nem egyszer hallottunk már nyilván, főleg akik itt laknak, az evangéliumból, ahol tudnunk kell az, hogy az a Szent Lukács evangelista mondja el nekünk, akiről valószínűleg mondhatjuk, hogy ő magától, a szűzanyától hallotta ezt a beszámolót. Aki nem egyszer beszélgetett vele erről, és azt tudta lejegyezni, ahogyan Mária visszaemlékszik, és elmondja Lukácsnak, hogy mi is történt ott az angyali üdvözlet után. És elképzeltem tehát azt, hogy hát nézzük meg, hogy majd mindjárt bekapcsoljuk a hangot ennél a látogatásnál, hogy mit mond ez a két szent asszony egymásnak. Szűz Mária Názáretből elindult, több mint 150 kilométert tett meg, úgy, hogy áldott állapotban volt. És ráadásul ez az út szinte majdnem mindig fölfelé tartott. És egy szó nincs arról a találkozásukban, hogy jöjj, de nehéz volt ez az út, adjál már innen, mert végem van. Érezzük azt, hogy az a hit és öröm messze fölülmúlja mindazt a fájdalmat, vagy szenvedést, amit esetleg mindez jelentett volna. Nos, kedves testvéreim, olyan jó, hogy a mi katolikus keresztény hitünkben mindig elmondhatjuk, hogy a fontos dolgainkat a Szent Isten megszenteli. Azáltal, hogy az Isten fia megtestesült, önmagában már az egész emberi életünket szentelte meg, kezdve a munkától, az étkezéstől, a pihenéstől kezdve mindent, még az alvást is. Az egész emberi életünk megszentelve. Itt a Szűzanya és Erzsébet találkozásánál látjuk azt, hogy ők megszentelik a találkozást, a látogatást, és rámutatnak annak az örömére és szépségére.
Az ünnepi szentmise végén Varga Béla, a helyi plébános, a következő szavakkal mondott köszönetet.
Hálás szívvel szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, kedves testvérek, akik most vasárnap a búcsúi szentmisénk alkalmával segítettek. Nagyon szeretettel köszönöm meg mindenkinek a segítségét, énekarnak a szolgálatát, ez is misén is, mai búcsúi szentmisén is. Jósen fizesse meg kegyelmi kincstárából mindenkinek közreműködését, segítségét. Ezen szentmisének végén szeretném még egyszer megköszönni Lelkes László atyának, hogy elfogadta a meghívásunkat, s eljött hozzánk a mai ünnepi szentmisére, és köszöntette velünk együtt a boldogságos Szűzanyát, és Jóisten kegyelme, jósága, szeretete kísérje további útján majd.
A sajóládi búcsúi szentmise áldással és ünnepi körmenettel lezárult. Itt hívom fel a kedves hallgatók figyelmét arra, hogy a helyszínen készített hangképes összeállításomat terveink szerint július 6-án szombaton délelőtt 8 óra 15 perctől szerkeztem majd adásban.
A sajólándi búcsúról kolléganőnk Farkas Erzsébet beszámolóját hallották. Ha tehetik, az összeállítást hallgassák majd meg az előbb említett szombati időpontban. Több mint 60 szenteket ábrázoló liturgikus szobor látható az Egriéseki Palota turisztikai látogatóközpont Fába vésett szentek című kiállításán. Demeter József szobrász fafaragó vésője alatt készült Szűzanya ábrázolások, árpádházi szentek, a keresztút stációi, a 12 apostol és meg annyi szent szobra látható a palota termeiben. A művész az elmúlt 25 év munkáiból válogatott. Van így is olyan alkotás, ami szívéhez legközelebb áll, ez pedig a Csíksomlyói Mária. Demeter József alkotásai a Mátaszentimrei templomban is láthatóak, és az ország, valamint Európa számos helyén. Dobák Gábor, Mátaszentimre plébániai kormányzója, a kiállítás megnyitóján Szent II. János Pál pápa szavait idézve úgy fogalmazott, az igazi művészet kalauz elvezet mindannyiunkat Istenhez. A tárlat augusztus végéig látható az Egri érseki palotában. Vizsói Lívia fagott művész és Magda Dávid orgona művész koncertjét hallgathatják meg az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban július 5-én, pénteken 18 órától, a belépés díjtalan. Az országos Roma zarándoklat Mátraverebély Szentkúton július 6-án 9 órakor kezdődik, amelyet Székely János püspök, a Roma Pasztorációs Bizottság elnöke vezet. A zarándoklat főcelebránsai szónoka Ternyák Csaba egri érsek lesz. A nyári Roma zarándoklatot 2003 óta megrendezik, 6-800 fő részételével, állandó helyszíne Szentkút lett, az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívek. Július 18-a és 21-e között lesz idén az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat, amely immár 42 éves múltra tekint vissza. Az ország legnagyobb katolikus ifjúsági találkozóján a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, erre a helyszínen is lesz lehetőség. A tavalyi Máriás év után Szent József lesz a középpontban idén, a motto Máté evangéliumából József az igaz ember. Július 18-án csütörtökön kezdődik tehát Szalók, délben már a hangolódás a Szalók Benddel, majd 13 órától a nyitó előadás Kerényi Lajos atyától, aztán a különböző programok után a nyitó szentmisét 18 órától aznap Ternyák Csaba egri érsek celebrálja. Sorban zajlanak a programok egészen július 21-én vasárnapig, amikor pedig majd a záró szentmisét 12:30-kor Fábri Kornél püspök celebrálja. 13 órakor pedig eljön a búcsúzkodás és a pakolás ideje, de a két időpont között meg annyi remek dolog, musical előadás, műhelyek, kis csoportos beszélgetések, csendes elmélkedések, táncházak és szentségimádások, virrasztások és különböző egyéb programok, énekek, koncertek is várják az érdeklődőket, tehát Szalókon, még egyszer tehát július 18-ától. Nyári hivatást tisztázó lelki gyakorlatra várják a fiatal hölgyeket a szociális testvérek. A július 23-a és 28-a közötti programot Budapest mellett Pilis Csabán tartják. A lelki gyakorlat mottója, hogy örömötök teljes legyen, arra utal, hogy a csendben és az imádságban a fiatal lányok találkozhatnak saját hivatásuk örömével és a Jóistennel. A lelki gyakorlat programjában tanítás, ima módok tanulása, közös liturgikus ima, csendes idők egyaránt szerepelnek, és személyes kísérése is van lehetőség. Olyan lányokat várnak, akiket érdekel a szerzetesség, vagy szívesen rátekintenének hivatásuk eddigi útjára, és keresik, hogy szerzetesi vagy családos élethivatása hívja őket az Úr. A részvételi hozzájárulás 15 000 forint, amely a szállást és az étkezést is fedezi. Jelentkezni legkésőbb július 15-ig lehetséges az ildikotestvér@gmail.com e-mail címen.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Birincsik Márton technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Slowly with me now. Régió sportja. Napi két edzéssel készül a DVTK labdarúgó csapata az NB1 következő idényére. A 8. helyen fejezte be a bajnokságot az NB2 északkeleti csoportjában a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Sira Krisztinát a nyíregyházi Bem József általános iskola pedagógusát választották az év testnevelő tanárának. A Buzánszky Jenő nevét viselő Debreceni Egyetemi Labdarúgó Kupa idén már 20. évfordulóját ünnepli. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Napi két edzéssel készül a DVTK labdarúgó csapata az NB1 2024-25-ös idényére. Az eddig ismert két labdarúgó, Carlo Szentics és Marco Rakonyács mellett még egy olyan játékos van, aki a piros-fehérek edzéseit látogatja. Ő nem más, mint a volt marokkói válogatott támadó Mohamed Rásalla. Az 1993-ban született futballista legutóbb a Szlovákia vonalbeli Kassa labdarúgója volt, de Szlovákiában szerepelt korábban a szlován Bratislavában is. Esetleges szerződtetéséről később születik döntés. A 8. helyen fejezte be a bajnokságot az NB2 északkeleti csoportjában a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Az idényben három edző által is irányított együttes a felsőházi rájátszásban pont nélkül maradt. Petneházi Zsolt szakágvezetőt hallják.
Egy nagyon hektikus szezonon vagyunk túl, és ezt én ugye nem most kezdtem ezt Nyírbátorban, úgy, mint játékos, mint sportvezető. Ilyenben még nem is volt részem. Kezdődött úgy, hogy ugye megkezdődött a bajnokság, ami egy újonnan átszervezett bajnokságnak indult, 16 csapattal. A felkészülést elvégeztük augusztusban, a keret adott volt, gyakorlatilag az előző évi bronzérmet szerzett csapat kerete, és neki kezdtünk szeptember közepén a bajnokságnak. Sajnos a harmadik mérkőzés után Falcsik Miklós edzőnk megbetegedett, úgy, hogy tartósan ki is esett a munkából. Erre rájött még az, hogy egyik védőspecialistánk, illetve támadásban is eredményes Gubor Lex bejelentette, hogy elmegy a bajnok esélyes DVTK csapatába. Ezek hirtelen jött rossz hírek, de hát a bajnokság az ment tovább. Hirtelen gondoskodni kellett arról, hogy egyelőre egy edző vegye át a csapatnak az irányítását és a további munka elvégzését vegye a kezébe. Itt is szeretném újra megköszönni Weibli Zoltánnak, aki volt nyírbátori játékos, illetve az Arany Sárkány utánpótlás bázisnak a vezetője, hogy szinte az első szóra csatasorba állt, és Zoli gyakorlatilag már az első pillanatban kifejtette, hogy segít, de nem szeretne tartósan MB2-es csapatot irányítani, hiszen rengeteg a teendője az utánpótlás, illetve hát a munkájával kapcsolatosan. Végig is vitte becsülettel a fél szezon, gyakorlatilag december 31-ig, hiszen ő eddig vállalta. Akkor mi egy kis szuszanási időhöz jutottunk, mert új edzők után kellett nézzek, amit hála Istennek meg is találtam a Tréki Tamás személyében, aki viszont annyira nem ismerte a csapatot, mert előtte 3 évig az NBA-s Ajkának volt a vezetőedzője, de hamar egymásra hangolódtunk, Tamás, illetve a csapat. Egy nagyon jó szakembert sikerült újra Nyírbátorba hozni, és ez reményt adhatott a további folytatásra. Következtek is a tavaszi mérkőzések, csak közben olyan események is zajlottak, amellett, hogy rengeteg betegség, sérülés, stb. Sújtotta a csapatot, és az elmúlt szezonban elég szűk volt a keretünk, de ez lehetőséget adott arra, hogy fiatalokat próbáljunk ki, illetve hát körvonalazódott az egyre inkább, hogy Nyíregyházán föl fog jutni egy csapat az MB2-be, és onnan már gyakorlatilag érkeztek a játékosaink felé a szirén hangok, ami végül is napvilágot is látott, és arról tudok beszámolni, hogy 5 játékosunk a következő szezont már nem Nyírbátorban kezdi, hanem a nyíregyházi csapatban, illetve Kisvárdára igazolt egy játékosunk. Elköszöntünk tőlük, további sok sikert kívántunk nekik. Ellenben ez elég érzékenyen érintett bennünket, mert gyakorlatilag a kezdőcsapatnak a játékosaiból vannak itt, sőt van itt olyan játékos, aki 7 éve itt van már a klubnál. Ezzel kapcsolatosan ugye a bajnokság tavaszi szezonja nem túl rózsásan sikerült, ilyen még a Nyírbátor kézabdás történelmében nem nagyon volt, de túléltük, hiszen felsőházban voltunk, nem fenyegetett bennünket a kiesés réme, hanem végül is maximum az, hogy 8. helyen végez a csapat, ami be is következett, amit viszont a 16 csapatos MB2-es mezőnyben középmezőnyt jelent. Jelen körülmények között elmúlt bajnoki szezonban nem azt mondom, hogy elégedett vagyok vele, de ez jött ki belőle.
Sira Krisztinát, a nyíregyházi Bem József általános iskola pedagógusát választották az év testnevelő tanárának. Diákjai és a szülők nevezték a Magyar Diáksport Szövetség országos versenyére, amely közönség szavazással dőlt el. Most őt hallják.
Egy olyan álmom vált valóra, amit nem is gondoltam volna. Tehát még hihetetlen, felfoghatatlan, de ez egy hatalmas elismerés egy pedagógus számára, úgy gondolom. El kellett fogadniuk engem testnevelés során, szeretni kellett, és a legfontosabb dolog az, hogy szeretni kell nekik azt, amit én csinálok velük testnevelés során, és számomra ez a legfontosabb, hogy szeressenek jönni, öltözzenek le, jól érezzék magukat, és lássam az örömöt az arcukon, amikor kimennek testnevelés óráról, hogy ez milyen jó volt. Nagy szerencsénk van, hogy ilyen nagy tornacsarnokunk van, és rengeteg felszerelésünk. Átlagosan kell elképzelni, bejövünk, elmondom mindig a feladatokat, hogy mi várható, vagy fogójátékkal, kicsiknél rendszeresen fogójátékkal, több fogójátékkal melegítek be, hogy ráhangoljam őket az órára. Nagyoknál van bemelegítő futás, gimnasztika vagy futóiskola, de ez is a kicsiknél teljesen játékosan, és az új anyagok megtanításánál is megpróbálom ezeket az új eszközöket úgy elővenni, rávezető gyakorlatoknál, hogy ne féljenek, merjék csinálni, és amikor már oda kerül, hogy meg kell csinálni kisegítő eszközök nélkül, akkor bátran meg tudják csinálni. Mindig figyelek arra, hogy értékeljem őket, dicsérjem, akik gyengébb képességűek is. Nagyon sokat számít testnevelés során, és talán ez motiválja őket a legjobban, ha dicséretet, pozitív megerősítést kapnak, hogy jó az, amit ők csinálnak, és mindig megpróbálok játékkal befejezni, hogy örömmel és vidáman menjenek ki a testnevelés órákat. Tehát nagy átlagban így tervezem az óráimat. Van olyan, hogy megtervezem, de lejönnek, látom, hogy nagyon fáradtak, nem fogékonyak például egy új anyag, vagy egy erősítésre, vagy egy olyan testnevelés órára, ahol nagyon oda kell figyelni a gyakorlatok megtanulására, akkor át szoktam tervezni az óráimat, és sok olyan játékos feladatot teszek bele, ami anélkül is fejleszti a mozgás koordinációjukat, állóképességüket, tehát erre is nagyon oda kell figyelni, mert lehet, hogy így egy nagyon jó hangulatú óra lesz, ha meg erőltetem azt, amit én beterveztem, akkor nem biztos, hogy elérem ugyanazt az eredményt, mint így. És akkor majd megtartom következő órán. Tehát nekem vannak ilyen dolgaim, hogy fontos számomra, hogy hogyan jönnek le órákról a gyerekek az is.
Most pedig dr. Bóka Lórándot, a Magyar Diáksport Szövetség Észak-Alföldi régióvezetőjét hallják.
A verseny tulajdonképpen ugye, ahogy a nevében is benne, egy országos szavazás volt. Három kategóriában lehetett szavazni a testnevelőkre. 30 év alatti fiatal testnevelő kategóriában 200 fő alatti és 200 fő feletti gyereklétszámmal rendelkező iskolák, tehát kisiskolák és nagyiskolák kategóriában lehetett szavazni. Először ez a szavazás megyénként ment le, és a megyei győztesekből kerültek ki azok, akikre az országos szavazáson lehetett adni a szavazatot. És hát Sira Tiszta tanárnő lett itt a 200 fő feletti iskolák tekintetében az országos győztes, ezután is gratulálok neki, és az iskolának is, hogy ilyen kiváló kollégákat foglalkoztat.
A Buzánszky Jenő nevét viselő Debreceni Egyetemi Labdarúgó Kupa idén immár 20. évfordulóját ünnepli. Ez alkalommal konferenciát szerveztek, ami az aranycsapat nevét viselte. Bács Zoltánt, a Debreceni Egyetem kancellárját hallják.
Most a Buzánszky kupának a 20 éves évfordulóját ünnepeljük, ami ugye 2004, és előtte már azért Jenő bácsi többször volt itt, tehát néhány éven keresztül nézte, hogy mi történik, és adja a nevét ehhez. És ugye azt szoktuk mondani, hogy az egyetem sport stratégiáját, ami által oda jutottunk, ahol ma vagyunk, az 2005-ben fektettük le.
A konferencián számos előadást és kerekasztal beszélgetést hallgathattak meg az érdeklődők, többek között az 1950-es évek politikai berendezkedése és az aranycsapat közötti párhuzamokról. Szőlősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét hallják.
Akkor van értelme foglalkozni a múlttal, kutatni, ápolni, példákat, inspirációt meríteni belőle, hogyha ebből az új generációk aztán táplálkozni tudnak, és mindig is azért kell dolgoznunk, hogy ahol már járt egyszer a magyar futball, azokban a magasságokban újra eljussunk.
Jávor András, a Deac elnöke, az angolok elleni 7-1-es győzelemről nosztalgiázva kiemelte, büszke arra, hogy az aranycsapat kiválósága, Buzánszky Jenő még életében örömmel állt a később róla elnevezett egyetemi kupa mellé.
A sport összeköti az embereket, a sportsikerek erősítik az embereket, erősítik a tudatot, az identitást, irányt adnak, példamutatóak, és én azt gondolom, hogy méltán gyűlünk össze évente, akár kétszer, háromszor is, hogy megemlékezzünk arról, azokról a teljesítményekről, amit az aranycsapat művelt.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Thank you.